Hát jó estét kívánok! Még egy pár percünk van a kezdésig, addig hadd mondjam el, hogy az a bizonyos könyvemutató, ami a múltkor a szerzőnek nem volt jó, az március 30-án alkalmas lenne, mert hogy utána visszamegy a külföldre, Izraelbe tanít az egyetemen, Mirán Judit, Frigyesi Judit a magyar neve. Nagyon kikaptam a férjemtől múltkor, hogy nem mondtam a könyvnek a címét, hogy lehet így beharangozni egy könyvbemutatót, tehát Jelek a vizen, és tulajdonképpen onnantól kezdve a visszaemlékezésre a szerzőnek, ahogy ő Magyarországon elkezdett a zsidó zenével foglalkozni, kiváló szakértője neki ennek, és hát ha van rá érdeklődés, 30-án egy órával korábban kezdeni, és 5-től 6-ig ennek a könyvnek a bemutatója lenne, és a Lichtmann professzor úr beszélgetne a szerzővel a könyv bemutatója kapcsán. Most az a feladatom, hogy megkérdezzem, hogy van-e érdeklődés, tehát lesz-e olyan, aki eljön 30-án, hétfőn, 5 órakor erre a... Tessék, mához 2 hétre. Esetleg tegye fel a kezét, hogy lássam. Jó, hát akkor meg még csatlakoznak hozzátok, akkor én azt mondom a professzorasszonynak, hogy lesz érdeklődés. Jó? Köszönöm szépen. A mai alkalommal... nem kell bemutatnom az előadót, a témát inkább. Nem könnyű témát választottam, az az igazság, és tulajdonképpen a kedvetekért választottam, és nincs is itt az, aki reklamált, hogy a holokauszt emlékében nem tartottunk a holokausztról előadást, de talán mondtam már, hogy ez nálam teljesen tudatos volt, mert mindenhol tulajdonképpen a holokausztról lehetett hallani, előadások, konferenciák, bemutatók, és azt gondoltam, hogy talán nekünk most nem kellene, közben voltak eddig is olyan témájú előadások, amelyek érintették a holokausztot, és olyanok is, amik nem. A téma, amit én választottam, az kapcsolódik a holokauszthoz. Tehát ez sem a holokauszthoz szól, illetve közvetve szól a holokauszthoz. Az 1945 utáni magyarországi helyzetről azt a címet adtam, hogy maradék zsidóság. Hát itt nem sikerült az Imrét rábeszélnem, hogy nyomkodja nekem ezeket a gombokat, úgyhogy... majd meglátjuk, hogy a technika, hogy nagyon irigylem azokat a kollégákat, akik így az okostelefonjukról tartják az előadásukat. Én nem bízom, nem a technikában, magamban nem bízom, hogy tudom kezelni, úgyhogy maradok egyelőre a hagyományos módnál. A téma azért nem könnyű, mert igazából ez már alig történelem. Ugye 1945 és az utána következő időszak, azt kell mondanom, ha van ilyen fogalom, hogy a megélt történelem már, amit nagyjából mindnyájan megéltünk, hát mi, akik 45 után születtünk, akár már gyermekként is emlékezhetünk, foglaljatok helyet, ezekre az időszakokra, vagy a szüleinken keresztül vannak bizonyos emlékeink és tapasztalataink. Úgyhogy amiket én elsősorban természetesen a szakirodalom alapján összeszedtem, az időnként más emlékeket felidézhet, vagy éppen ellenkező emlékeket is felidézhet, tehát ez már az az időszak, amikor más-más tapasztalatokkal bírhatunk, a végén erről esetleg beszélhetünk is. Semmiképpen nem szándékozom a rendszerváltozáson túlmenni, tehát maximum addig, ha egyáltalán eljutok addig a mai alkalommal, tehát 1945 és a rendszerváltozás között. Mindjárt statisztikai adatokkal kezdem, ami nem túl népszerű, de muszáj róla szót ejteni, hogy lássuk a kiindulási helyzetet. A statisztikai adatok megközelítőek, ugyanis többféle felmérés, többféle felvétel, statisztikai felvétel készült 45 után, de nem készült egy egységes statisztika a maradék zsidóságról. Hogyha a veszteséget, a lélekszám veszteséget akarjuk bemutatni, akkor látjuk, hogy az országgyarapításkor, tehát Észak-Erdély és a Kárpátalja visszacsatolásakor 825 ezer zsidó, illetve zsidó származású élt Magyarországon, a túlélők száma nagyjából 255 ezer. 69 ezer körülbelül a budapesti gettóban, 25 ezer a védett házakban, 20 ezer a munkaszolgálatban, 116 ezer a deportálásból tér vissza. Körülbelül ennyi a túlélő létszám. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 45-ben Magyarország lakossága 8,5 millió, ez már a kis magyarországi, tehát ennek 1,6%-a számított zsidónak, 141.480 fő. A 49-es népszámlálás, ami 1949-es népszámlálásban utoljára tüntették fel a vallást Magyarországon, a lakosság 1,4%-a, 133.864 fő vallotta magát zsidónak. Ebből Budapesten élt 66,7%, a háború előtt kevesebb, mint a fele a zsidóknak élt Budapesten, tehát ez már jelzi ez a szám, hogy a maradék zsidóság Budapestre koncentrálódik. A Soának a társadalmi következményeit, hogyha nézzük, akkor nagyot változik a nemek szerinti megoszlás. 1000 férfira 1370 nő jutott, Budapesten még rosszabb az arány, 1565 nő jut egy férfira, 1000 férfira. A Beis Din, tehát a rabinikus bíróság elhárítja az akadályokat az újraházasodás előtt. Én most kutatok a Kazinczy utcai levéltárba, és egy egész börönnyi iratot találtunk, amelyik az Aguna perekről, az Aguna kérdésről szól. Az Agunának nevezték ugye azokat az özvegyeket, akik még nem tudták bizonyítani, hogy a férjük, feleségük elhalálozott. Ezek a peres iratok többsége természetesen héberül van, de az igazolásokat magyar hatóságok állították ki, és van, amelyikhez a DEGOB, a Deportáltakat Gondozó Bizottság írja, hogy a mi nyilvántartásunkban az illető férj vagy feleség nem szerepel, azaz nincs a túlélők között, hiszen a DEGOB azokat tartotta nyilván, akik túléltek, visszajöttek, vagy a Vöröskereszttől van egy ilyen igazolás, vagy különböző világi hatóságoktól, ahol bizonyítja az illető, hogy hát elhalálozott, vagy legalábbis nem tért vissza a férje vagy a felesége, és így újra házasodhat. Ezt a Beis Din támogatja is, tehát lehetőleg, ugye, nem kukacoskodik, hogy úgy mondjam, az újraházasodásnál. Nagyot változik a kor szerinti megoszlása a háború után a zsidóságnak. Túlsúlyban maradnak az öregek, Budapesten kétszer annyi az öreg, mint a fiatal. A halálozás felülmúlja az élve születést. 1945-ben 7900 halállal szemben 518 születés volt egy évben. Most ilyenkor szoktam én vigasztalni a tanítványaimat, hogy ezeket az adatokat nem azért mondom, hogy meg kell tanulni, hanem hogy lássuk az arányokat. Nagyon nagy a gyerekek vesztesége. 1941-ben 72.081 16 éven aluli gyereket írtak össze, tehát a Soá előtt. 1945-ben 15.457 gyerek maradt életben, 78,6%-át kiirtották a gyerekeknek. Ezek a kor nem szerinti változások természetesen hatnak arra is, hogy a zsidóság lélekszáma hogyan növekedik, vagy nem növekedik. Tehát a természetes szaporodás ellen hatnak ezek a változások. Egyrészt az általános veszteség, ugye amivel kezdtem, tessék ezt foglalni. A vidéki népesség megfogyatkozása, hiszen tudjuk, hogy elsősorban a vidéki zsidóságnak szinte a teljes egészét deportálják, és vidéken éltek elsősorban a nagyobb létszámú ortodox közösségek a nagyobb létszámú családokkal. Tehát ez az általános veszteség, a vidéki népesség megfogyatkozása, a kor és a nem szerint elfelejtek lépni, ugye? A kor és a... viszont nem szeretem onnan olvasni, mert akkor hátat kell fordítanom, és azt meg végképp nem szeretem. Tehát a kor és a nem szerinti megoszlás, változása és a természetes szaporodás ellen hat, és az óriási gyerekveszteség is, hiszen ezekből már nem lesznek felnőttek, akik házasodnak és szülnek. Tulajdonképpen 1948 után a zsidóknál negatív demográfiai magatartást figyelhetünk meg, 55%, míg az össznépességben 153% a szaporodási ráta. Ennyit a személyi veszteségekről. Ha a tárgyi anyagi veszteségeket nézzük, a zsinagógáknak, a vidéki zsinagógák több száz zsinagógából 14 maradt éppen, Budapesten 15 sérült súlyosan, és 2 teljesen elpusztult. A hitközségi épületek átlagos kára 46-50%, a berendezések 90%-a elpusztult, 1946-ban 120 neolog hitközség még létezett, ebből 25 a 250 főt is meghaladó lélekszámú, és 136 az ortodox hitközségek száma. Gondoljunk bele, azért tessék elfoglalni, azért ez több mint 250 hitközség még a háború után újjáéled. Igaz, hogy nem nagy lélekszámmal, mint látjuk, ugye a 250 főt meghaladók már jóval kevesebben vannak. 1975-ben 75 hitközség működött már csak, és ha ma meg akarnánk számolni, akkor azt mondom, hogy talán minden megyében van egy, az 19, ugye? És a Budapesten az a néhány templom között. Nagyon nagy veszteség érte a zsidóiskolákat. 1946-ban fele annyi zsidóiskola élet újjá, és működött, mint előtte. 17 elemi, 3 polgári, 5 gimnázium, 1 tanítóképző, 1 zeneiskola, 1 rabi képző, és a 31 jesivából 5 maradt. Aztán később majd ezek is megszűntek. Elpusztult a kórházak közül a Városmajor utcai ortodox kórház, a Hebrakad és a Szeretett kórháza, a Weiss Alice kórház, a Szabolcs utcai nagy zsidó kórház. Tehát ezek az anyagi veszteségek. Mindezeknek a következménye lesz a családszerkezet átalakulása. Nagyon sok az árva zsidó gyerek. A zsidó gyerek, ez körülbelül 25 ezer a háború után, az árván maradt zsidó gyerekek száma. Döntő lesz az egy vagy két személyből álló család. Ez a háztartás. Budapesten ez a zsidó lakosságnak szinte a fele ilyen csonka család, tehát anya a lányával, apa a lányával, egyedül maradt asszony, vagy egyedül maradt férfi, tehát ezek a felmenő rokonokkal együtt lakó egy-két fős családok. Nagyon fontos következmény a rokoni láncolatok összezsugorodása. Gondoljunk bele, hogy egy keresztény családba, hát ha nagy család volt, akkor nem is nagyon ismerik a másodunoka testvérek egymást, de olyan nagyon nem is tartják a kapcsolatot. Itt felértékelődnek a rokoni kapcsolatok, hiszen olyan kevés rokon maradt, hogy még a harmadik unoka testvért is számon tartja a zsidó család, aki Ausztráliában él, és hát az az egyetlen rokonom, mondja néhány, ugye? És hát természetesen az az egyetlen életben maradt rokonna tartja a kapcsolatot. Meggyengültek azok a kapcsolatok, amelyek az asszimilációs hajlandóságot csökkentették. Mire gondolok itt? Elsősorban a nagymamák hiányoztak a családból. Ugye a mi generációnk, a háború után született generációnak nem volt nagymamája, nagyon kevésnek. Budapesten esetleg előfordult, vidéken nem maradt nagymama, nekem is volt egy fogadott nagymamám, akivel megbeszéltük, hogy neki a lánya nem jött vissza, nincs unokája, akkor ő lesz az én nagymamám, én meg az ő unokája. De nem ismertük, és a nagymamák azok ugye elég közismerten minden társadalom, minden vallásban, akik a vallást továbbítják, továbbadják, és a vidéki rokonok. Számtalan esetet tudunk a két világháború között, hogy a budapesti gyerekeket vidéki rokonokhoz küldik nyáron nyaralni, és tulajdonképpen ott ismerik meg a vallást, hiszen a vidéki rokonok mondjuk éppen vallásosabbak, mint a pestiek. Megnehezedett, az előbb említett statisztikából látjuk, hogy megnehezedik a zsidóságon belüli házasság lehetősége, hiszen olyan kevesen maradtak, és akkor még az aránytalanság, ugye, hogy kevesebb a férfi, több a nő, és különösen vidéken, ahol, ugye én már többször mondtam nektek, hogy vasmegyei vagyok, és a példáim általában nyugat-magyarországiak, hogy Szombathelyen a háború után született generáció, az ugye 47-48, amikor először születtek, addigra lettek szülőképesek újból a nők. Tessék? Hát, te vagy a kivétel. mert hogy egészségileg, ugye igen, egészségileg kellett a nőket olyan állapotba hozni, hogy szülni tudjanak. Tehát a háború után született generációban borzasztó nehéz volt nem vegyes házasságot kötni vidéken. Szombathelyen a háború után született generációból két olyan házaspár van, ahol mind a két fél zsidó. A többi az vegyes házasságban él, vagy élt. A következő következmény a vallásváltás. Tulajdonképpen 45 után megszaporodik az úgynevezett kikeresztelkedések száma. Nyilván ennek mindenhol, minden esetben más és más oka volt, egyéni oka, családi oka, gazdasági oka, előlépés, tehát előmeneteli oka, és elsősorban a fiatalok között nagyobb a létszámú. 1945 és 60 között 43% a kikeresztelkedettek. A kikeresztelkedettek 43%-a 30 évnél fiatalabb, tehát a közel a fele a fiatalok közül kerül ki. A vegyes házasságok aztán újabb problémákat vetnek fel. Meg kell egyezni a gyerekek vallásáról. Hát ugye erről külön szakirodalom létezik, hogy a vegyes házasságok hogyan oldották meg a gyerekek vallását. A legkülönbözőbb módon volt, aki azt mondta, hogy egyiket se gyakorolt, volt, aki azt mondta, hogy mind a kettőt gyakorolt, aztán majd felnőtt korodban eldöntött, hogy melyiket választod, aztán ha nem hűlt bele a gyerek, akkor jó volt. Hogy az anya vallását, hogy az apa vallását, tehát mindenképpen általában azt lehet mondani, ha tömegében nézzük, hogy ez nem kedvezett a zsidófélnek a gyerekek vallásáról való, különösen eleinte. A vegyes házasságokban sokkal alacsonyabb országosan a zsidó menyasszonyok száma, mint a zsidó férfiaké, ami azt mutatja, hogy a nőknek talán erősebb volt a disszimilációs törekvése és a valláshoz való ragaszkodása. Tehát magyarán az, hogy zsidó férjet keresenek maguknak. A most élő 26-40 év közötti korosztály szüleinél a legmagasabb a vegyes házasságok száma, 63%. A zsidó jelleg általában a műveltebb polgári családoknál maradt fent a vegyes házasságokon belül, illetve a kommunista korszaknak a második felében, a Kádár korszaknak is inkább a második felében, tehát ugye a 70-es évektől már előfordul gyakrabban, hogy a zsidó fél javára módosítják a családon belül, vagy a házaspáron belül az erőviszonyokat. Na most ezek után, a számok után nézzük egy kicsit sorba az időszakot. Ugye a háború befejezése után Magyarországon az úgynevezett koalíciós időszak következik, 1945-től 47-ig, 48 a fordulat éve, amikor tulajdonképpen a választásokon a kommunista párt megszerzi az 50%-nál többet, és innentől számítjuk majd a kommunista időszakot. Ebben az első három évben, tehát a koalíciós időszakban, ugye emlékszünk rá, a koalíciós pártok a kisgazdapárt, a nemzeti parasztpárt, a kommunista párt és a szociáldemokrata párt. Tulajdonképpen a háború után mindenütt koalíciós... De nem alakítanak kormányt, tehát nem jutnak a kormányra. A háború után tulajdonképpen mindenütt, nyugaton is, és a Közép-Európában is koalíciós kormányok jönnek létre. De Nyugat-Európában nem lehet kihagyni a kormányzatból az ellenállásban résztvevő baloldali pártokat sem. Közép-Európában vagy a Szovjetunió által felszabadított Európában pedig nem lehet kihagyni a polgári pártokat sem, annál is inkább, hogy az első választáson ugye a kisgazdapárt önmagában 50%-nál többet szerez meg. Tehát ez az az időszak, amikor nem diszkriminál az állam, és minden erre irányuló kezdeményezést hatalmi erővel elfolyt. Tehát föllép ellene ebben a három időszakban. 45-ben már megsemmisítik a zsidó törvényeket, bűnvádi eljárás alá vonják, ha valaki antiszemita megjegyzést tesz. 46-ban ez a bizonyos 25. törvénycikk kimondja, hogy erkölcsi elégtételt adnak az üldözötteknek, elismerést az ellenállóknak, az elrabolt tulajdonból a túlélőket kell támogatni, és hogy a háborús bűnöseket meg kell büntetni. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a népbírósági perek, amelyek halálos ítélettel is végzöttek, 136 halálos ítéletet mondanak ki, 15.178 kisebb büntetést, és az antiszemita propagandában való részvétel miatt 62.000 köztisztviselőt fosztanak meg a munkájuktól. Ez volt az a bizonyos délistázás, amikor csak azért, mert köztisztviselőként, közhivatalnokként valamilyen módon, antiszemita módon megnyilvánult akkor, és ezt tanúsították, akkor ezt állásvesztettek. Ebben a három évben teljes szabadságot biztosított az állam a zsidó identitás megvallásában, vállalásában, és engedélyezte a különféle disszimilációs intézmények, szervezetek, formák megalakulását először és utoljára 1989-ig. Az a szociális demagógia, ami az antiszemitizmusnak az egyik éltetője volt, ugye, hogy a zsidók gazdagok és tőkések, az tulajdonképpen elveszíti a létjogosultságát 45 után, hiszen a zsidó tőke tulajdonosai vagy elpusztultak, vagy elmenekültek, tulajdonképpen töredéke kerül vissza, és hogyha visszakerül, akkor visszaszerzi valamilyen módon a vállalkozását, akkor hamarosan államosítják. Tehát tulajdonképpen ez volt a kárpótlásnál is az egyik nagy kérdés, ugye, hogy most kit kárpótolunk, majd még erről fogok beszélni. Tehát államosítják a tulajdont, és a polgári, nagypolgári életmódnak egyfajta nivellálódásra megy végbe lefelé. Tehát ez a fajta egyenlőség, egyenlő gazdasági helyzet, ez mindenképpen egyfajta lesüllyedést jelent. Felszámolják a vallási identitású ünnepeket, ugye ez lesz az az időszak majd, és különösen majd a fordulatéve után, amikor a családi ünnepek közösségi ünnepekké válnak, lásd mondjuk a széderestét, ugye, amely tipikusan családi ünnep, de a hitközségeken tartják meg, tartották meg azoknak, akik ezt vállalták és elmentek. Tehát egyfajta általános proletarizálódás megy végbe. A vallásgyakorlat megnehezedik, a szombattartás megnehezedik. Ugye a szombathelyi ortodox hitközség történetét vizsgálva látjuk, hogy egyrészt megalakul, de másút is, ugye én csak az én konkrét példám a szombathelyi, megalakulnak az úgynevezett szombattartó szövetkezetek, ahol, amik a házipari szövetkezetek elődei voltak, nem véletlen, hogy a házipari szövetkezetek elnökei között később is sok zsidót találunk, ugye, hiszen ők alapítják ezt a formát, ahol otthon dolgozva, akkor köti a harisnyát, amikor akarja, és szombatot tarthat. Nekem itt volt egy szakdolgozom már itt az egyetemen, aki a makói szombattartó szövetkezet történetét dolgozta fel, a Lakatos Anka, a Lakatos Menyhértnek a lánya, és én is onnan tudtam meg, hogy ők gyártották a Teddy macit például. Azt a barna macit, ami az egész országban az egyik kevés játék közül az egyik volt, ami minden gyereknek a otthonában megvolt, ezt a makói szombattartó szövetkezet gyártotta. A vallásgyakorlatot befolyásolja az is, hogy az anya többnyire még nem dolgozik a háború után, aztán később majd elhelyezkednek az anyák is, és a vallásosság elsősorban a már nyugdíjas, nem aktív korosztály jellemzője lesz. Ugye erre szokta mondani a zsidó népnyelv, hogy nyugdíjas korára minden kivallásos lesz. Újból eljár a zsinagógába, mert akkor már nincs mit kockáztatni. Egy másik nagyon fontos, mindenféle szempontból befolyásoló tényező lesz a háború után a kivándorlás. Többféle okból történik, tehát többféle motivációja van a kivándorlásnak. Egyrészt a túlélők közül sokan nem jöttek haza, kezdjük ott. Ugye azt mondták, hogy abba az országba, ahol így bántak az állampolgáraikkal, oda ők nem kívánnak visszajönni, és nagyon sok olyan magyarországi származású zsidó van, aki a rendszerváltozás után jött vissza először, vagy még akkor sem. Befolyásolja és motiválja a kivándorlást, hogy közben megalakul Izrael állama. És a korábbi zsidó emigráció, tehát a két háború közötti, első világháború utáni két háború közötti, előkészíti a későbbieket, tehát fogadó képessé teszi. És hát a nagy családok széthullása is a migrációhoz motivált, tehát a kivándorlásra motivált. 1948-49-ben, a fordulat évében annyian vándoroltak ki Magyarországról zsidók, mint az előző 30 évben. Két fő periódust szoktuk megkülönböztetni, 45-49, ekkor olyan 20-25 ezer fő vándorol ki, ugyanennyi egyébként a második alkalommal is, csak a különbség hogy kik mennek el, az első alkalommal elsősorban a disszimiláns rétegek, és elsősorban Izraelbe mennek, míg az 56-os, 57-es emigrációban a lélekszám körülbelül ugyanannyi, de ekkor már az asszimiláns rétegek is elmennek, és már nem Izrael az elsődleges célpont, hanem Nyugat-Európa, tengeren túl Amerika, Ausztrália. Összesen tehát egy olyan 40-50 ezer fő, ami a megmaradt zsidóság egynegyede, ami ekkor a két nagy hullámban elhagyja az országot, és miután a kivándorlók elsősorban a fiatalabbak, akik még új életet tudnak kezdeni, tovább öregíti a zsidó társadalmat. Hitközségek. Az 1945-ben a pesti izraelita hitközség elnöke Stöcker Lajos lesz, aki a zsidó tanácsnak is tagja volt, aki hamarosan majd belép a kommunista pártba. Heskovics Fábián lesz a Dohány utcai zsinagóga rabbija, aki erőteljes cionista volt, a prédikációiban rendkívül módon biztatott a kivándorlásra. Ők maga is családjával együtt kivándorol. Én még Izraelbe találkoztam az özvegyével, aki sárvári származású volt, és egyszer a Vas megyéből elszármazottak askaráján részt vettem, és ott találkoztam az özvegyével, a Froimovics Kinga pedig kiadta a beszédeit ott Izraelbe, a Heskovicsnak a beszédeit, és ebből látszik, hogy nagyon erőteljesen cionista beszédei voltak. Megjelenik az új élet, a magyarországi ortodox izraelita hitfelekezet központi irodájának ilyen szép hosszú neve volt, az elnöke az a Kahán Frank Samulesz, aki ugyancsak a háború előtt is az elnöke volt, és a zsidó tanács tagja volt, és megkezdődött a tanítás a rabbi képzőben is szeptemberben. Óriási a rabbi hiány, óriási a kántor hiány, és óriási a sakter hiány. Ugyancsak arra tudok hivatkozni, hogy rengeteg iratot, most éppen a levelezés iktató könyvét nézem át a Kazinczy utcába, és rengeteg olyan irattal, levélel találkozom, ahol kérik, hogy küldjenek rabbit, küldjenek saktert, ahol a hitközség kéri, hogy jelentkezzenek, hogy kiképzik a saktert, kiképzik a kántort, illetve a hitközség ír a különféle vidéki kléknek, hogy küldjék már vissza a kölcsönadott tórát. Mert még tóra sem maradt a zsinagógákba, és úgy látszik, hogy a Kazinczy utcai hitközség kölcsönzött tórát, és néhány év múlva kérik vissza, hogy most már küldjék vissza a kölcsönadott tórát. Nagyon nehéz a kasrut betartása, és költséges, különösen vidéken, és már beszéltünk róla, hogy a szombattartás körülményes. A hitközségeknek tehát maradtak a régi feladataik, részben a szociális segélyezés, intézmények létrehozása. Fölvetődik a felelősség kérdése, mennyiben tehet a zsidó tanács, vagy de erről már egyszer beszéltünk, vagy a hitközség arról, ami a zsidókkal történt. És hát állást kellett foglalniuk a napi vitákban. A kisajátított, elrabolt javak visszaszerzéséről, kell-e örökösödési illetéket fizetni az elpusztított javak után például, kell-e a zsidóknak is a jóvátételbe befizetni, amit ugye Magyarországra kirottak a párizsi békében, és hát időnként az új antiszemitizmussal is szembe kellett szállni. Ezekből szeretnék két idézetet olvasni. Egyik Ember Máriának a kis írása a 2000-ben Fogunk-e még élni című művéből. Amikor megjöttünk a deportálásból, anyám akkor omlott össze. Odakint olyan bátor volt, olyan bizakodó, ő tartotta másban a lelket. Hazamegyünk, meglást, hazamegyünk, mondogatta. Miután az első szovjet felderítő egy kis muszka lovon betévett a Strasshofi lágerbe, szemrevételezte a terepet, majd a Klálnak, a Mizrahi, ami a vallásos cionisták szervezete, Bniakiva volt a, és ma is tulajdonképpen az ifjúsági szervezetük, a Hasomér Hakáira, a szocialista színezetű, tulajdonképpen minden irányzat megjelenik, ami közös bennük a zsidó népi jelleg nyílt vállalása, ami újdonság megint csak Magyarországon. Megdövekszik Magyarországon a zsidóságon belül a cionista befolyás a zsidó szervezetekben. Gyermekotthonokat tartanak fönn, 46-ban 6000 túlélő gyereket gondoznak. Ipari és mezőgazdasági szövetkezeteket alapítanak, elsősorban azért, hogy fölkészítsék az aliázó zsidókat a mezőgazdasági munkára. És tarbut iskolákat, ezek hébernyelvű iskolák, 1946-ban 800 gyerek tanul ilyen tarbut iskolába. A pesti izraelita hitközség elöljáróinak a fele cionista ekkor, és szerveznek a közben, majd fog beszélni róla, megjelenő antiszemita megnyilvánulásokkal szemben. A Betár, amelyik egy harcias cionista szervezet volt, a pogromokkal szemben felvonulást szervez, és nem is nagyon népszerű a nem zsidók, illetve a párt körében. A Szabad Nép 1945. június 21-i száma a következőt írja egy cionista, erről a Betár cionista felvonulásról. Katonás menetben énekszóval lengő lobogó alatt élvezetőkkel és oldalvezérlekkel vonulgat föl Budapest főútvonalain mostanában néhány különös alakulat. Idegen nyelvű indulóik hallatára értetlenül állnak meg a járókelők. A hasány dalok szövegéből azonban a jól figyelő fül keresi a cionist szót, és ezek után még nagyobb csodálkozással nézegeti a külső megjelenésében erősen Hitlerjugend menetelésére emlékeztető csoportot. Ezek a tüntető felvonulások rossz szolgálatot tesznek a zsidóság, a demokrácia ügyének, 25 év antiszemita hetzpolitikája azt célozta, hogy a magyar zsidóságot szó szerint kioperálják a nemzet testéből. Tudjuk, hogy ez a műtét igen fájdalmas volt. A zsidóság majdnem belepusztult. Annál meglepőbb, hogy a zsidóság megmaradt maroknyi csoportjában akadnak, akik be akarják fejezni a fasiszták félbe maradt művét. A zsidók elkülönítését a magyar nemzettől. A fasiszta külsőségek és itt-ott a fasiszta szellem viszfénye kíséri ezt a furcsa kísérletet. A cionista fiatalság parád és felvonulásai is új tápot adnak a reakciós antiszemitizmusnak, megnehezítik, hogy a magyarság leszámoljon az ellenforradalom szellemi örökségével, megnehezíti az építő nemzeti összefogást, de a legrosszabb szolgálatot magának a zsidóságnak teszi. Ez a bizonyos felvonulás, ahol a betár ezzel a jelszóval vonult fel, hogy van még elég lámpafas, nem lesz többé kummadaras, ez a kummadarasi pogrom után tiltakoztak. A koalíciós baloldali pártoknak más a hozzáállása a cionizmushoz, ez ugye a Szabadnép cikke volt. A kommunista párt semmiféle formáját nem fogadja el a cionizmusnak, az SZDP sem ért egyet vele, de megért több. Azt írja 46. októberében egy feljegyzés a párt főtitkársága részére. A cionizmussal szemben a párt elvi álláspontja változatlanul elutasító, azonban megértéssel viseltetik azon zsidó rétegek iránt, amelyek, mint családjukat jelentős részben kiirtották, otthonaikat feldúrták, és magukat mérhetetlen szenvedésnek vetették alá. Most úgy érzik, hogy tragédiájuk súlyát csak úgy viselhetik el, ha másút egymás között alakítják ki az életformájukat. Ezért a párt nem tagadhatja meg a támogatását, segítségét azoktól, akik az őket ért szerencsétlenség után most nemzeti, nemzetiségi vagy vallásos érzülettől vezettetve ki akarnak vándorolni Palesztinába. Helyteleníti azonban a párt minden olyan propagandát, amely arra irányul, hogy olyanokat is kivándorlásra késztessen, akikben ez a gondolat még föl sem merül, vagy meg nem erősödött. A párt meggyőződése az, hogy az új magyar demokráciának minden dolgozóra szüksége van. Ez a szociáldemokraták álláspontja. 1948-ban a MACESZ, tehát a Magyarországi Cionista Szövetség vezetőségében, ahol ugyancsak megalakult a pártalapszervezet, a hitközségen ugyancsak megalakult a kommunista pártszervezet, átveszik a vezetést, és 49-ben önmagát feloszlatja a cionista szervezet. A fordulat éve után, tehát 49-ben befejeződik a hatalomátvétel, amikor is igyekeznek felszámolni a felekezetek, nem csak a zsidó felekezetek intézményeit, autonómiájukat és társadalmi befolyásukat. Bezárják az egyházi iskolákat, nem csak a zsidó iskolákat. Megszüntetik a kötelező vallásoktatást az iskolákban, és 1948 és 50 között a felekezetek aláírják az egyezményt az állammal. A zsidók 1948. december 7-én írják alá. 1951-ben megalakul az Állami Egyházügyi Hivatal, amelyik ugye a legfelsőbb szerve, tehát az államnak az egyházakat felügyelő és az egyházak ügyeibe beleszóló hivatala lesz, és 1949-ben megkezdődnek az első cionista perek. Jó szívvel ajánlom a figyelmetekbe Dénes Bélának, Ihud Mapajnak az egyik vezetője, akit a visszaemlékezését, akit ekkor a Magyarországon előkészítendő cionista orvosper miatt zárnak börtönbe. Tőle tudom például a visszaemlékezéséből, hogy akkor a börtönrabbi Hán István volt a történész professzor, aki később, ugye, aki ennek az intézménynek is akkor tanára volt, aztán később a DELTE okortörténeti tanszékét létrehozza. A magyarországi orvosper csak azért nem valósul meg, mert ugye 53-ban meghalt Sztálin. 1950-ben létrehozzák az egységes zsidó szervezetet, országos szervezetet, ezt a MIOK-ot, és megszűnik az ortodox rabbik autonómiája. 1949. december 7-én fölkeltezéssel maradt fenn egy feljegyzés az ortodox rabiktól, akik azt írják, ezennel nyilatkozatot adunk ki, és tudtul adjuk, hogy minden, amit tettünk, azaz, hogy beleegyeztünk, hogy egyesüljünk velük, azaz a neológokkal, az csak látszat, amíg elmúlik az erőszak mérge és a kényszer. És mindenki ismeri kényszerű helyzetünket, és ez a beleegyezés egyáltalán nem teszi semmissé a rabik, jó cselekedeteiket őrizzen meg minket, 5629. évi alapvető döntését, és amit lehetőség lesz, hogy cselekedjünk, és mindenben elváljunk tőlük, akkor attól az időtől fogva kezünk aláírása semmisüljön meg, és legyen semmisé. Tehát ez az ortodox rabik titkos nyilatkozat, amiben leszögezik, hogy kényszer hatására csatlakoztak ehhez az országos szervezethez. Ekkor fogadják el a rabiság szabályzatát, amiben az egyik pont leszögezi, hogy a rabbi nem tarthat olyan szónoklatot, ami ellenkezik a magyar állam rendjével és szellemével. 1949 és 54 között születnek meg a cionizmus vágyával a politikai perek. Egyfajta csendes numerus clausus folyik, ahol számon tartják a származást az iskolába való felvételnél, és egy fordított emancipáció, ami azt jelenti, hogy a jogfosztottságban egyenlőek a zsidók a nem zsidókkal. A cionisták és az ortodoxok egyértelműen zsidóellenes rendszernek tekintik a rendszert. Mások azt mondják, hogy rettenetes, ami van, de nem zsidóként éri őket. Tehát nem zsidóként vannak háttérbe szorítva. A miskolci nem pogrom idején, amikor egy zsidó származású rendőrtisztet szinte agyonvernek, az verés közben jött rá, hogy őt most nem rendőrtisztként verik, hanem zsidóként. A hitközség innentől kezdve csak vallási ügyekkel foglalkoztatott, és zsidó ügynek csak a vallási ügyek számítottak az állam számáról, oldaláról is. A hitközség innentől kezdve elutasítja a cionizmust, Izrael bírálatát is elfogadja, megszakítja a kapcsolatokat a nyugati zsidó szervezetekkel, részt vesznek a Hazafias Népfront békepapi mozgalmában, ugyanúgy, mint más egyházak, és amikor a kitelepítések zsidókat is érintenek, nem kelnek a zsidók védelmére. Tulajdonképpen ez a kommunista rendszernek ez a vallás és egyház ellenes tevékenysége egyfajta szolidaritást hoz létre a különféle egyházak között. Az igazság az, hogy a zsidó vezetés nem működött együtt a többi egyházzal ebben a vonatkozásban sem. Amit meg kell még itt említeni, a nem zsidó társadalomban szinte a mai napig tartja magát egy olyan sztereotípia, ami a zsidó bosszúról, a zsidó uralomról szól. Ugye a legfőbb vezetők, a négyes fogat, a zsidó származása az egyik, ami erre az alapot adja. Amikor feljegyezték Szegeden, hogy amikor Rákosi börtönbe volt a 30-as években Szegeden, a szegedi hitközség elintézte, hogy minden péntek este kimehet a börtönből a zsinagógába az istentiszteletre. És a Rákosi közölte, hogy ő nem zsidó, és nem ment ki, pedig minden héten egyszer kimehetett volna a börtönből. Tehát ezek a zsidó származású vezetők, kommunista vezetők nem tartották magukat zsidónak, a környezet persze annak tartotta magát. Az ABH, amelyik 49-től a belügyminiszterem alá került, tehát államvédelmi hivatalból államvédelmi osztály lesz, és majd 56-ban fogják feloszlatni. Az ABH-ban tényleg szívesen vettek fel zsidókat, kifejezetten toboroztak is a zsidók között. Ennek nagyon egyszerű oka volt, a zsidók nem voltak fasiszták. Tehát ezt az egyet nem lehetett mondani róluk. Az, hogy különösebben bosszút álltak volna, én azt hiszem, és a szakirodalom is úgy látja, hogy nem bizonyítható. Tehát nem bizonyítható, hogy akár a fegyveres testületekben, vagy éppen az ÁVO-ban működő zsidó származásúak között az lett volna a jellemző, hogy bosszút akartak állni. Ez inkább a korabeli antiszemitizmusnak az egyik vágya volt. Hát így jutunk el 1956-hoz, muszáj nagyobb léptekben mennem. Az 1956-os forradalomról Lipán György, azt hiszem, hogy ismerős a neve, ő volt az, aki még 56 előtt felszólalt a pártgyűlésen és a Rákosi leváltását követelte. A következőt írja a Szombatnak 1992-es számában. A helyzet komikumára jellemző, hogy azok az írók és költők között, akik föllázadtak a többségében zsidó pártvezetés ellen, a legaktívabbak maguk is zsidók voltak. Déri Tibor, Hályi Gyula, Zelk Zoltán, Örkény István, Benjamin László, Acél Tamás, Tardos Tibor, Karinti Ferenc és sokan mások. Hasonlóképpen volt ez a párt napilapjának, a Szabad Népnek a vezető újságíróival. Mérai Tibor, Lőcsei Pál, Kende Péter, Kornai János, Köves Endre hevesen támadták a főszerkesztőséget, Horváth Mártont és Betlen Oszkárt, akik szintén zsidók voltak. És a legfőbb pártvezetés egy 1954. októberében lezajlott háromnapos összejövetelén támadták. Kornai János közgazdász kritikai írás között a centralizált tervutasításos gazdaságról. Péter György, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és Tardos Márton, mindketten zsidók, az egész sztálinista gazdasági rendszer és gondolkodás újraértékelését kezdeményezték. Midőn 1955 tavaszán Rákosi és Hruscsov hirtelen leváltották Nagy Imrét a miniszterelnöki posztról, a megbélyegzett és kirekesztett embert néhány barátja és követője támogatta, rendszeresen támogatták őt, eszmét cseréltek vele, és az elkövetkező két évben egyfajta főhadiszállást alakítottak ki körülötte. Egy csoport többsége Gimesi Miklós, Vásárhelyi Miklós, Donát Ferenc, Fazekas György, Heltai György, Molnár Miklós zsidókból állt, míg maga Nagy Imre, Losonczi Géza, Haraszti Sándor, Szilágyi József nem voltak azok, írja Lipán György 56-ról. Az 56-os forradalomról azt szokták mondani, hogy nem nagyon voltak antiszemita kilengések. A mostani utóbbi évek kutatásai bizonyítják, hogy voltak. Különösen vidéken, meg Budapesten is, tehát nem igaz az az állítás, hogy bizony nem nagyon voltak antiszemita kilengések. 1956-os emigrációról már beszéltem, itt az ortodoxia szenved nagy veszteséget. Szombathelyen például ekkor szűnik meg az ortodox hitközség, úgy, ahogy van, kivándorolnak. Én már csak egy darab ortodox nénit ismertem Szombathelyen, aki ott maradt, és hát a neolók hitközségre járt, mert nem volt más, és a zsinagógába. Ki? Én Szombathelyről beszéltem. A migrációnak az oka a részben az antiszemitizmustól való félelem, hiszen az volt a zsidóság történelmi tapasztalata, hogyha valamiféle fölfordulás van, akkor ugye az mind, akkor a zsidók biztos, hogy nem járnak jól. És a másik oka az, hogy könnyebb nyugaton megélni a zsidóságot. Én nem nagyon akarok beszélni a háború utáni antiszemitizmusról, hiszen a Pelle, aki rendszeresen hallgatja az előadásunkat, Pelle János erről tavaly bőven beszélt. Egy kis példát a miskolci pogromról, hogy az előbb említettet alátámasztam. Az egyetem Ez egy interjú, Rádai Eszter interjúja Ungvári Rudolffal, amiből idézek. Az egyetemisták próbáltak rendet teremteni az AVH-t és a rendőrség épülete előtt. Én már csak azután érkeztem oda, hogy a lincselések többsége lezajlott. Az árvosok maradékát pedig az üzemi munkástanácsok néhány tagja próbálta biztonságba helyezni. Egyiküket egyszerűen kitépték a kezükből, és ott a szemem láttára agyonverték, majd egy dróttal a lámpavas. Húzták. Egy bátor férfi pedig, aki azt merte mondani, látván, hogy egy ávos tisztet a nyakánál áthurkolt sodronnyal a teherautó után kötve vonszolnak és közben leköpdösnek, hogy emberrel így nem lehet bánni, mármint, hogy ezt merte mondani, sűrű zsidózások közepette fölakasztottak. Hiába menekült be az ellene forduló népharag elől egy szállodába, az alkalmazottak segítségével elfogták. De miért zsidóztak közben? Mert a szerencsétlennek, mielőtt felakasztották, lehúzták a nadrágját. És ezt a borzalmat mindenki láthatta. Ordítani való iszony volt, és azóta se beszél senki róla, hogy mindez milyen volt. Amikor visszamentem az egyetemre, és mondtam a kollégáimnak, hogy ez gyalázat, a többségnek az volt a véleménye, hogy az árvosok megérdemelték a sorsukat. És egyikük még azt is mondta. Ott álltam a közelben, amikor az egyiket kinyírták. Ide fröccsent a vére a cipőm orrára, ha-ha-ha. De annak a férfinek, akit felakasztottak, az AVH egyik miskolci vezetője mellé csak az volt a bűne, hogy zsidó volt. A megjegyzése miatt felfigyeltek rá, és az altestét is azért mesztelenítették le, hogy úgy akasszák föl, mert így bizonyítva is volt, hogy körülmetélték. A mellette felhúzott ávostisztek nem húzták le a nadrágját. Elég volt papírlapot tűzni a testére, Gáti egyenlő grósz. Ezt mindenki értette. Hatvanas évek. Tulajdonképpen a 60-as évektől a rendszer változásig egy kicsit enyhül a helyzet, általában a politikai helyzet is Magyarországon. A vallásgyakorlatra is csökken a nyomás, helyette inkább az ellenőrzés, az állami egyházügyi hivatal ellenőrzése pénzügyi kérdésekben, kinevezésekben, személyügyi kérdésekben egyeztetni kell. A hitközségi tevékenysége a segélyezésre, az öregek gondozására szorítkozik, semmiféle komoly társadalmi támogatásra, zsidó társadalmi támogatásra nem számíthattak, teljes belső és külső elszigeteltség vette körül. Függöttek a kommunista államtól, és miután kudarcot vallottak az örökség megőrzésében, ugye 1956 után eladták a templomok nagy részét, vagy sorsára hagyták a zsinagógákat, temetőket, történelmi értékű ingatlanokat. A korabeli új életben olvastam egy vitát, a vitaindító cikket egy rabbi írta, szabad-e a zsinagógát eladni? Ezen folyt az új életben a vita. A hitközségi vezetés mindenben kikéri és ki kell kérni az állami egyházügyi hivatal vezetését, és két egymást követő elnököt, Sós Endrét és Seyfert Gézát a politikai rendőrség Sipos és Sárosi Fedő nevű ügynökként tartotta számon. Még őrájuk visszatérek, egy jelentésüket majd idézem. Izrael állam megalakulása hogyan befolyásolja a magyarországi zsidókat. 1948-ban veszik fel a diplomáciai kapcsolatot Izraellel. 49-ben kereskedelmi szerződést kötnek, ami 52-ig egész normálisan működik, és 1950-től már követség is működik Budapesten. Természetesen figyelték az izraeli követséget. Egy jelentésből idéznék az illegális cionista mozgalom ügyében. A követség az utóbbi időben nagy aktivitást mutat a felekezet irányában. Legális mozgásukról megállapítható, hogy az propaganda jellegű. Egy-egy ünnepen 8-10 templomot meglátogatnak, ahol adományokat osztogatnak. A körzetekben általában szívesen fogadják a követség tagjait, a fő helyekre ültetik őket. Előfordult olyan eset is, hogy tiszteletükre elénekelték az izraeli himnuszt. A követség és néhány vezetője arra törekszik, hogy a látogatásokat és általában a követséggel való kapcsolattartást legálissá tegyék. A felekezeten belül jelenleg aktív cionista Izrael barát propaganda tevékenység folyik az egyházi intézmények felhasználásával, vallásos nevelésen keresztül. Az aktív iskolán kívüli hitoktatást folytatnak. Adataink szerint Budapesten 824 iskolás gyereket vontak be iskolán kívüli hitoktatásba. Figyelemre méltó, hogy a reakciós cionista rabbik rendelkeznek a legnagyobb létszámú csoportokkal. Dr. Salgó László főrabbi csoportja például meghaladja az 150 főt. Az a törekvésük, hogy a vallásos nevelésen keresztül már gyermekkorban kialakítsák, később pedig fokozzák az ifjúságban az elszeparolódási tendenciákat. Az 56-os emigráció következményeképpen, az előbb már említettem, hogy a vidéki zsidóság szinte teljesen megszűnt, emigrált vagy fővárosba költözött. Hát a mai helyzet a síralmas, hogyha körbenézünk a vidéki hitközségekben, hát bizony alig jön, nagyon sokszor nem jön össze a minnyán péntek este vagy szobaton, mert pláne már nem is kísérleteznek nagyon sok helyen. Tehát nincs 10 felnőtt férfi, aki a vallást gyakorolja, ez azt jelenti. A fiatalabb vallásos zsidók ugye elhagyták az országot 56-ban, és a zsidó, az itt maradt zsidó társadalomban a szervezkedés a laza hitközségen kívüli csoportokban jönnek létre. Egyrészt híresek Budapesten a Sejber Sándor kiddusai, ugye a rabiképző rabiának a kiddusai, ahol a fiatalok összejöttek, és a Sejber Sándor annak idején állítólag az egyik legaktívabb sáktán volt, aki a házasságokat összehozta. Vagy a Sejber Pécsen, így van. Tehát ez az egyik ilyen, még azért lazán a hitközséghez kötődő, de mindenképpen hitközségen kívüli. És az a bizonyos keddista csoport, aminek a megfigyeléséről a 3/1-es csoport, a belügyminisztérium 3/1-es csoportföldökség 4/A alosztályának hoz írt jelentésből idéznék. 1969. 11. hó 18-án hálózati úton a tudomásunkra jutott, hogy zsidó fiatalok minden hét keddi napján rendszeresen az esti órákban összejöveteleken vesznek részt budapesti Moszkva étterem egyik helységében. Miután elsődleges operatív ellenőrzések igazolták a csoportosulás szervezettségét és cionista jellegét, 1971. június 29-én jubilálók fedőnéven csoport dossziét nyitottunk. A végrehajtott intézkedések eredményeképpen az alábbiakat állapítottunk meg. A csoportosulás 10 éve lényegében megszakítás nélkül működik. Létszámuk növekvő tendenciát mutat, jelenleg a taglétszám 290 főre tehető, tagjairól személyi adatai feltüntetésével nyilvántartást vezetnek. Az összejöveteleken rendszerint a Moszkva étteremben az év minden szakában rendszeresen keddi napon tartják az esti órákban. Egy-egy összejövetelen általában 20-40 fő vesz részt, a résztvevő személyek összetétele változó. A csoportosulás tagjai magukat keddistának nevezik, illetve szervezetük ideológiájára célozva keddizmusról beszélnek. A csoportosulás célját az alábbiakban jelölték meg. A vegyes házasságok elleni küzdelem, az asszimiláció meggátlása, a zsidó nemzeti érzések táplálása és fenntartása. A keddista csoport egyik vezetője az utóbbi időben foglalkozott az úgynevezett kiházasításokkal. Feltehetően abból a célból, hogy például szovjet állampolgárságú nőket házasságkötés útján Magyarországra telepíthessenek. Továbbá azon megállapításaink alapján, miszerint a csoportosulás egyes tagjai disszidálnak, idővel kiválnak a csoportosulásból, különböző élesebb államellenes tevékenységbe kezdenek, mint például Dávid csillagok készítése és ragasztása. Levonható a következtetés, hogy a jubilálók fedőnevű csoportosulás szinte melegágya az aktív akcionista tevékenység kialakulásának. Egy év múlva, 1973-ban a következő jelentés megy. Javasoljuk a jubilálók fedőnevű csoportos ügyet társadalmi veszélyessége miatt büntető eljáráson kívül rendőrhatósági figyelmeztetés útján bomlasztással realizálni. Az a feltevésünk, hogy illegális cionista szervezkedéssel állunk szembe, nem igazolódott be. A csoportosulás ténye fennáll, de annak belső tartalmi vonatkozása nem meríti ki a feldolgozó munka kezdetén általunk feltételezett tevékenységet. A csoportosulás résztvevői előtt közismert, hogy a keddesti összejöveteleken főleg zsidó értelmiségi fiatalok járnak össze, a csoportosulás ügyvezető elnöke 1970. november 28-án a társaság megalakulása alkalmából rendezett 10 éves évfordulón hangot adott annak az egyébként cionista célkitűzésnek, miszerint a keddista csoportosulások célja a vegyes házasságok meggátlása, az asszimiláció elleni küzdelem. Az ő tevékenységére jellemző, hogy forszírozza az úgynevezett társtalan zsidó fiúk és lányok csoportosulásba való bevonását. Ezen az összejövetelen jelentette be, hogy a csoportosulás fennállása óta a tagok között 34 házasságot kötöttek. Tehát semmi köze a hitközséghez, ezeknek a kávéházakban Pécsen, a svejcer rabbi idején a Nádor kávéházba jöttünk össze egyetemisták és főiskolás fiúk, lányok. Tehát tulajdonképpen a 56 és 89 között a hivatalos zsidó politika intézménye és a zsidó társadalom között nagyon nagy szakadék volt. 1984-ben jelenik meg először egy új hang a Samizdat sajtóban, Shalom címmel, amelyik felveti a szuverén zsidó politika iránti igényt. Befejezésül még egy dolgot szeretnék itt megemlíteni, az Eichmann pernek a magyarországi visszhangját. Ugye Eichmann ismert módon, hiszen filmben is sokszor feldolgozták, az izraeli Mossad elfogja és bíróság elé állítja. És miután Eichmannnak a fő tevékenysége Magyarországon volt, ezért tulajdonképpen a magyar államnak is állást kellett foglalni. Kádár tulajdonképpen azt fontolgatta, hogy ki kéri Eichmannt. Ha lezajlik a jeruzsálemi per, akkor kéri a kiadatását, és itt Magyarországon is bíróság elé állítanák. Ez úgy, mint például a lengyelek. Ez úgy gondolta, hogy megnövelni a kommunista államnak a renoméját is, de a központi bizottság, nem a politikai bizottság ülésén hihetetlen ellenállásba ütközött, mégpedig nem más, mint Szirma István, a korábbi cionista vezető, aki a politikai bizottság tagja volt, nagy beszédben szállt szembe ezzel a tervvel, és azt hangoztatta, hogy ez a per leleplezi a fasiszták és a cionisták együttműködését a háború alatt. Úgyhogy végül is úgy döntött a politikai bizottság, hogy gondosan kiválogatott dokumentumokat küldenek Jeruzsálembe a perre. Aztán még azt is megtették, hogy a Lévai Jenőnek a háború után kiadott könyvét, ugye Lévai Jenő újságíró volt, és tulajdonképpen a zsidó törvények megjelenése óta nagyon szisztematikusan gyűjtötte a dokumentumokat, és ezt a háború után kiadták. Most az Eichmann-per idején kiadták angolul, németül és franciául a külvilág számára, és hivatalos tanúnak is a Lévai Jenőt küldték Jeruzsálembe, aki megérkezett a reptérre, és ott közölte az őt várakozókkal, hogy az a két bőrönd irat, amit hozott magával, az elveszett. Úgyhogy tulajdonképpen egyedül ő volt hivatalos tanú Magyarországról, ezen kívül még 14 magyar tanú szerepelt a perben, de ezek Magyarországról elszármazott Izraelben élő magyar zsidók voltak, akik részt vettek a perben, és az Eichmann ellen tanúskodtak. Ennek ellenére, ez egy tipikus történet egyébként, ennek ellenére az Eichmann per mégis vízválasztó a magyarországi zsidóság szempontjából. Innen kezdődik az, hogy a holokausztról nyilvánosan beszélnek. Ugye addig tulajdonképpen szó sem esett róla. A Bibor tanulmány, amit ugye mindjárt a háború után zsidókérdés Magyarországon 1945 után címmel megírt, az volt az első és az utolsó ebben a témában egészen a 80-as évek végéig. De az Eichmann per ürügyén kapcsán mégiscsak lehetett a holokausztról nyilvánosan beszélni. És még két mondat az Izrael két háborújáról. Ugye az úgynevezett hatnapos háború adta az ürügyet arra, hogy megszakította Magyarország a diplomáciai kapcsolatokat, és innentől kezdve Izraelt, mint agresszív imperialista hatalmat mutatja be, illetve a Jom Kippuri háború, aminek az idején, ugye 73. október 6-a és 22-e között volt, levették a műsorról az Operettszínházban a Hegedűs a háztetőnt, amit addig nagy sikerrel játszottak, ugye Besenyei György, Besenyei Ferenc szereplésével, és a Lágyóból is levették a Händelnek az Izrael Egyiptomban című oratóriumának a bejátszását. Hát ennyit gondoltam, mert ha még közelebb jövünk a mához, akkor azt kell mondanom, hogy az már nem történelem, úgyhogy ha van, nyilván van hozzászólásotok, kérdésetek, ez még belefér. Úgyhogy köszönöm.